Igazából a mai biológia, genetika, abban nagyon sok absztrakció van.
A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
Nagy szeretettel köszöntöm, ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának, a DENG-nek a műsora. Én Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája, a könyvtár munkatársa. A mai epizódunkban Karányi Zsolt Ákost, a Debreceni Egyetem által 2023-ban publikációs díjjal elismert kutatóját ismerhetjük meg.
Aki biológusnak készül, az részben genetikával kell, hogy foglalkozzon, és ahhoz nagyon sok absztrakció kell.
Karányi Zsolt biostatisztikus, bioinformatikus, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar, belgyógyászati intézet munkatársa. Első szerzőként jegyzi azt a kutatást, amelyben az egyetemünkön dolgozó kutatócsoporttal bebizonyította, hogy a nodulin homeobox, azaz az NDX fehérje, szabályozza a génekben szegény és funkcionálisan inaktív heterokromatint.
Manapság már matematika nélkül a cikkek nem nagyon működnek.
Ez a nagyhatású publikáció a világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Nature Communications-ben jelent meg.
A kutatólét az egy sziszifuszi munka.
Erről a kutatásról, a kutatói lét kihívásairól, tapasztalatairól mesél nekünk Karányi Zsolt Ákos, akivel az alapkutatások fontosságára is kitértünk, valamint arra, hogy mit tanácsol a jövő kutatóinak.
Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
Hogyha egyébként meg kell fogalmaznia, mondjuk pont most egy ünnep után vagyunk, és mondjuk egy olyan rokoni társaságba kerül, ahol esetleg még nem találkozott olyannal, akinek el kell mondani, hogy mivel foglalkozik, akkor az hogy szokta röviden összefoglalni?
Hát nehéz. Igazából leszoktam fárasztani azokat, akik beszélgetek, mert egy idő után óhatatlanul olyan területre téved az ember, amit akik nem foglalkoznak ezzel a területtel, azok nehezebben értenek meg. De azért el lehet mondani, egy szintig el lehet mondani. Egy szint után meg egyszerűen nekem is nehéz. Igazából egyrészt saját nyelvezete van egy-egy tudománynak. De annyira specializálódnak a tudományok manapság már egy-egy területnek, amivel foglalkoznak. Azzal lehet, hogy egy biológus lehet, hogy egy másik területhez nem ért annyira. Tehát ugye ez a cikk, amit itt a mi kis csoportunk írt, ez is olyan, hogy sok biológusnak is azért kapaszkodnia kell szerintem, hogy ezt megértse, és nem azért, mert utána, hanem annyira más területek vannak.
És pont valahogy az volt így a kiindulási pont, hogy amennyire én külön tudom választani, ettől függetlenül lehet, hogy több megoldás is lehetséges, de hogy a kutatókat általában vagy megtalálja a téma, vagy keresik, és akkor van egy ilyen heuréka pillanat. Ön hogy volt mondjuk ezzel a témával, bár nem egyedül van, de most nyilván csak mi tudunk beszélgetni, szóval hogy ön megtalálta, vagy kereste ezt a témát?
Hát ugye én elég speciális helyzetben vagyok, mert én a Belklinikán dolgozom már hosszú ideje, és én főleg biostatisztikával foglalkoztam. És egy 2010-es évek elején megtaláltuk egymást ennek a csoportnak a vezetőjével, Székpőgyi Lórántal, aki gyakorlatilag a biológiai tudást hozta, és ma már a biológiában rengeteg matematika van, emiatt aztán elkezdtünk együtt dolgozni. És tulajdonképpen ez a cikk is az ő speciális területéhez kapcsolódik. Egy pár szót mondok arról, egy kicsit vissza kell mennünk mondjuk a középiskolás genetikáig. Az biztos rémlik, hogy ugye a DNS az egy kettős szálból épül fel, nukleinsavak vannak, és egymáshoz fordulva tulajdonképpen egymás komplementereként egy ilyen hélix szerkezetet alkot. És ezen szerkezeten belül van egy érdekes szerkezet, amit úgy hívnak, hogy R-loop, vagy R-hurok magyarul. Ennek az a lényege, hogy bizonyos részeken ez a kettős szál szétnyílik, és az egyik oldal az hozzá hibridizálódik, egy másik típusú nukleinsav, az RNS. És kialakulnak olyan szerkezetek, amiben a két DNS szál nem tud összezárodni, hanem a másik oldalon egy RNS szál lesz megakadályozza. És ezért hívják R-huroknak, hogy az egyik DNS szál az önmaga marad, egy szimpla szál, és van egy dupla szál, ami RNS-DNS hibrid. És ez az R-loop, ez azért érdekes, mert az utóbbi évtizedekben ez előjött, hogy bizonyos betegségekben ez felhalmozódik. Egy genomi bizonytalanságot okoz. Kimutatták több betegségbe, hogy megjelennek ezek, és nagyon ősi ez a szerkezet, ez a struktúra, mert gyakorlatilag minden élőlény csoportban megjelenik, a gombáknál, növényeknél, állatvilágban, és az embernél is. És az embernél, ha túl sok van belőle, és ezt nem szabályozza semmi, akkor az különböző betegségekhez vezethet.
Ugye itt említette, hogy ön csatlakozott. Melyik volt az a pont, vagy segítségül hívták, ön szeretett volna belépni, szóval, hogy ennek mi a története?
Egy teljesen más történetben, mivel, hogy biostatisztikával, meg informatikával foglalkozom, tulajdonképpen Lóránt segítséget kért, és akkor tudtam segíteni neki, és akkor ez ugye állandósult. Igazából a mai biológia, genetika, abban nagyon sok absztrakció van. Sokkal több, mint egy, tulajdonképpen egy sima matematikai kutatásban is. Abban is rengeteg van, de a genetikai struktúrákat azt legtöbbször nem lehet látni, csak következtetni lehet rá. És ehhez nagyon sok absztrakció kell. Tehát aki biológusnak készül, az részben genetikával kell, hogy foglalkozzon, és ahhoz nagyon sok absztrakció kell. Igazából a biológiának rengeteg olyan részére hat, gyakorlatilag a genetika és az a hozzákapcsolódó matematika, ami nagyon széles területeket ölel fel. Tehát például az evolúció biológiában ugye a genomi szerkezeteket és azok közötti hasonlóságokat és változásokat gyakorlatilag matematikai eszközökkel kutatják. Gyakorlatilag egy másik barátom, aki szintén biológus, evolúció biológiába foglalkozott, ővel évekig dolgoztunk együtt, nagyon izgalmas az is. Nagyon érdekes és magával ragadó az, hogy a matematika az gyakorlatilag olyan eredményekre vezet az evolúció biológiában, ami visszaigazolja az evolúciót, és ez döbbenetes, komolyan mondom. Tehát ez egy nagy élmény volt, amikor ezek számomra kiderültek, hogy magával vitte is az embert.
Remélem nem túl leegyszerűsítő, de amikor azt mondja a biostatisztika, és most itt ugye a matematikát is emlegetjük, akkor nekem hát mondjuk két tudományterület meccéspontja sejlik fel, és nagyon érdekelne, hogy önnek melyik volt hamarabb az életében, a biológia, a matematika, vagy hogyan jött ez az érdekes elegy, vagy számunkra érdekes elegy?
Hát ugye előbb volt a biostatisztika, ami tulajdonképpen egy matematikai tudományág, az annak kapcsán, hogy ugye ilyen belklinikán dolgozom, ott az orvosi kutatások, a gyógyszerkipróbálások kapcsán a matematikai statisztikának azért komoly szerepe van a bizonyításra. Manapság már matematika nélkül a cikkek nem nagyon működnek, tehát ezt a bizonyításhoz felhasználják a matematikát, és ez volt először. És ez a, hogy összeismerkedtem ezzel a két biológussal, ez vitt el nagyon ebbe a izgalmas világba, a genetikára. Tehát én azt gondolom, hogy még mi is nagyon, most már azért több évtizede foglalkozok vele, rá 20 éve foglalkozom vele, de mégis gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nagyon laikus vagyok benne. Tehát azt a területet, amivel éppen foglalkozunk, azt igyekszem megismerni. Tehát egy kutatás az úgy kezdődik, egy komoly kutatás, hogy az ember megpróbálja az irodalmat átnézni. Igazából a mai irodalom átnézés az most már komputeren történik, de valamikor könyvtárban zajlott. Itt alakult át a könyvtárnak a szerepe az ön munkahelyének. Gyakorlatilag az informatika egy olyan változást okozott ebben, hogy ez egy nagyon fontos dolog gyakorlatilag, hogy azt a területet, amit az ember meg akar érteni, azt az interneten próbálja megérteni. Gyakorlatilag hozzáolvas, rengeteg cikk jelenik meg. Sokszor egymásnak ellentmondó cikkek, stb. Igazából ez a cikk is azzal indult, hogy mi annak idején ott a csoporthoz, amikhez itt csatlakoztam, a székfői csoportba, ott rendszeresen tartottunk ilyen referálókat. Ez úgy mindenkinek az épülésére szolgál. Általában a csoport érdeklődési területében megjelenő fontos cikkeket egy-egy fiatal elolvassa, és utána beszámolról összefoglalja. Ezzel ő is tanul, meg hát mi is tanulunk. És azzal indult, hogy volt egy angol kutatócsoport, akik növénybiológiával foglalkoztak. Az egyik leghíresebb ilyen társág a Caroline Deannek a csoportja, és egy kínai első szerzős cikk jelent meg a Science-be. Ugye annyit fontos azért megjegyezni, hogy ez is, és sajnos ezt sokszor például azt tapasztalom, hogy az egyetemi hírekben nem teszik helyére ezeket a dolgokat, hogy mi az a világhírű lap, meg mi az a színvonalas lap, meg mi az, ami nem annyira az. És nagyon gyakran jelennek úgy hírek az egyetemi híradásokban, sajtóban, hogy világra szóló eredmények jelentek meg. Sajnos nagyon kevés világra szóló eredmény jelenik, míg az egyetemre van kivétel. De azoknak, amik így kezdenek, a világra szóló eredmény jelent meg a Debreceni Egyetem, azoknak sajnos egy jó része az nem az.
Ugye itt, ha laikusként is megszólalhatok, ugye itt talán az impact faktorokat, vagy az egyebeket kell emlegetni, ugye itt a folyóiratoknál.
Sok mindent lehet emlegetni. Igazából maguk a kutatók is vitatkoznak rajta, mert van olyan újság, aminek magasabb az impact faktora, de nem olyan színvonalas, és van olyan, aminek alacsonyabb is. Tehát az impact faktor ugye az idézettséget veszi alapul is. Az egy kutatónál az idézettséget magát nem tudja befolyásolni. Viszont az, hogy milyen újságba adja be a cikkét, az rajta múlik.
Arra vissza tud emlékezni, hogy amikor már megalakuló vagy megszületőben volt a cikk, akkor az, hogy hol jelenhet meg, az egy nehéz küzdelem volt-e, vagy hogy az milyen küzdelem volt?
Hát, ugye ennek a cikknek 7 éves előtörténete. Tehát azt kell mondjam, hogy a kutatólét az egy sziszifuszi munka. Tehát ha az embernek nincsen belső késztetése, ha nincsen önálló szorgalma, érdeklődése, akkor abból sose lesz komoly kutatás. Mert igazából a mai közeg sem túl tudománybarát, de hát ugye a nagy közönség meg egyrészt a legtöbb tudományos eredményt jó okokból nem érti, mert én is vagyok olyan tudományterülettel, amit egyáltalán nem értek, és de ugye általában emiatt az emberek sokszor okosabbnak gondolják munkat. Tehát ez a COVID nagyon jó példa volt, ugye, hogy az emberek mennyi hülyeséget összehartak az oltás kapcsán, meg a vírus kapcsán, és azt kell mondjam, hogy óriási szerencse volt ez, hogy ilyen gyorsan lezajlott, és hogy csak ennyien haltak meg. Tehát, hogyha nincsenek azok az alapkutatások, ami például a Karikó Katalinia. Tehát egyrészt azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az alapkutatás az alapvető dolog, tehát egy komoly ország vadászik az alapkutatókra, és gyakorlatilag a nyugati országok mind szipkázzák el az alapkutatókat innen Magyarországról, a keleti szegényebb országokból, de nem véletlen, mert az alapkutatás az mindennek az alapja, tehát minden, a genetika, a COVID-oltás, az mind alapkutatásra kezdődött. Gyakorlatilag az, amit kitalált Karikó Katalin, az egy rendkívül szenzációs dolog volt, és az egy hatalmas csapatmunka volt, egy hatalmas sziszifuszi kutatás, évtizedekig tartó kutatás volt, és a végeredményben, hogyha nincs a COVID-járvány, valószínűleg ő nevét nem is biztos, hogy megismerjük, pedig ez olyan forradalmi dolgot hozott az orvoslásban, aminek még nincs is vége, mert ez nem csak a vírus elleni védekezésbe lehet használni ezt a technológiát, amit ők kitalált, hanem például a rákutatásban, vagy a rákgyógyászatban, és egy csomó betegségben valószínűleg ez hétköznapi eszközé fog válni.
Mondjuk ezen a ponton akkor szívesen nekem kínálkozik egy párhuzam, hogy amennyit én nyilván az előzetes tudásom alapján próbáltam megérteni, hogy az önök kutatásának is az egyik vége az, hogy a rákos sejtek elburjánzásának megértésében segíthet a felfedezett fehérje, vagy az NDX-fehérjét egyáltalán fel kellett fedezni. Ez gyorsan segítene felvázolni, hogy ugye, hogy miről is szólt a kutatás. Tudom, hogy nagyon nehéz röviden összefoglalni, de hogy nekem volt egy ilyen végeredmény, hogy egyébként akár ebben is segíthet ez a fehérje megismeri, vagy ennek a fehérjének a megismerése.
Az ilyen kérdésektől féltem. Az a helyzet, hogy tehát ezért nem lehet hibáztatni senkit se tulajdonképpen, hogy aki egy területen nem ismert, az mindjárt a hasznát akarja nézni. Na most egy alapkutatásnál nagyon nehéz a hasznát akkor megmondani, amikor az ember alapkutatást. Tehát Karikó Katalin, amikor a Messenger ellenessel elkezdett foglalkozni, akkor semmilyen haszna nem volt, sőt, gyakorlatilag őt kizárták a kutatás finanszírozásokból, azért, mert mindenki ezt mondta, hogy annyira reménytelen területtel foglalkozik, hogy ez senkit nem érdekel. De az alapkutatás az mindig ilyen volt, hogy nem minden alapkutatásnak van jelentősége, de az igazán nagy jelentőségi dolgok az mind az alapkutatásból születnek, és mondjuk 50 évvel ezelőtt az, hogy felfedezték, vagy 70 évvel ezelőtt, amikor felfedezték a DNS-nek az alapvető dolgait, az előrevetítette azt, hogy most milliárdos iparágak vannak ráépítve, gyógyszeripartól elkezdve egészségügyi iparig minden. Tehát lehet mondani ilyet, hogy milyen haszna, majd arra is esetleg kitérek, de az alapkutatásban nem így indul ki az ember, hogy akkor milyen haszna van. Igazából, mint mondottam az előbb, az R-loopok, azok a struktúrák, amikkel mi foglalkozunk, arról van ismeret, hogy bizonyos betegségben komoly szerepet játszhatnak. Az, hogy hogyan, mint, nagy részt tisztázatlan. Tehát ez egy olyan terület, aminek a végétől még nagyon messze vagyunk. És az említett cikk, ami tulajdonképpen inspirált bennünket, ez a Science cikk, ami 2013-ban jelent meg, az arról szólt, hogy van egy növényi fehérje, az NDX, ami a cikk állítása szerint szabályozza ezeket az elhurkokat, ezeket az ellopokat. És ez keltette fel egyrészt a figyelmünket, másrészt pedig kapóra jött, mert akkor csatlakozott a csoporthoz a másik első szerző ennek a cikknek, a Mosolygó Ágnes, aki növénybiológus volt, egy fiatal növénybiológus volt, és a Székfőgyi Lóránt gondolta, hogy akkor belefogunk egy olyan témához, amihez ő ért, és ez az ő témája lesz, és akkor ezt összekapcsoljuk az ellopval. És azt kell mondjam, hogy hát sok olyan kört tettünk, ami tulajdonképpen tévedés volt, és revidiálnunk kellett, és próbálkoztunk cikkekkel, cikkezdeményezek, amiket beküldtük, és visszadobták, és eljutottunk egy olyan pontra, amikor átgondoltuk azt, hogy hát, hogy biztos, hogy mi azt akarjuk-e bizonyítani, amit a Science cikk állít. Mert rengeteg kísérletet csináltunk, és azok nem igazán erősítették meg azt, amit a Science cikk állított. Szóval a Science, azt kell mondjam, két ilyen tudományos általános lap van a világban, ami a csúcsot jelenti, az egyik a Science, a másik meg a Nature. Hogy az egyik amerikai, a másik angol. És gyakorlatilag arra kellett rájönnünk, hogy annak ellen, hogy a Science, tehát ott is jelennek meg olyan cikkek, amik nem teljesen megalapozottak, és ez a cikk is olyan volt. Tehát ez eltartott 3-4 évig, mire rájöttünk arra, hogy gyakorlatilag olyasmit akarunk bizonyítani, ami nem igaz. Rájöttünk arra, hogy gyakorlatilag ez az NDX ez nem szabályozza az ellopot. Rengeteg kísérletet csináltunk hozzá. Végül is az jött ki, hogy totálisan másképp működik a dolog. Az NDX-nek nem sok köze van az ellop szabályzáshoz. És akkor utána azzal kezdtünk, akkor végül is, ha már itt foglalkoztunk vele, és ennyi kísérletet megcsináltunk, akkor vajon mire szolgálhat az NDX? És akkor jöttek izgalmas dolgok. Mert egyrészt kiderült az, hogy ha ezt a gént kiütjük, akkor a virágzó növény meg a csíra növény az elkezd másképp viselkedni.
Másként viselkedni, az mit jelent?
Hát másképp növekszik, és azt vettük észre, hogy bizonyos gének megmozdulnak, amiknek nem kéne megmozdulniuk. A például a csirázáskor, ugye a virágzásban szerepet játszó géneknek nincsen szerepe. De itt a csirázó növényben, amikor kiütöttük, megmozdultak ezek. És akkor jött a gondolat, hogy akkor lehet, hogy az NDX-nek valahogy a virágzáshoz van köze. És ez itt kezdett izgalmassá válni, megmondom őszintén. Aztán végeztünk úgynevezett kis RNS kísérleteket. Ugye a DNS mellett az RNS-eknek nagyon sokféle szerepük van, ez utóbbi évtizedekben derült ki. Az RNS már régóta ismerik, de az, hogy ugye amikor a Human Genome Project volt, a 2000-es évek elejére mondták azt, hogy az emberi genomot feltérképezték. Uh-huh. És akkor még egy ilyen, hogy mondjam, egy idea volt a biológusokban, hogy azt gondolták, hogy ha fel lesz térképezve a genom, akkor már mindnek vége a biológiának. Ez kicsit hasonló állapot volt, mint a 20. század elején a fizikában, hogy vége a fizikának, aztán utána jött az igazi fizika. Tehát gyakorlatilag itt is hasonlóan történt. Gyakorlatilag feltérképeztek, rájöttek arra, hogy nagyon nagy szerepe van, illetve azt már előtte is tudták, hogy a géneknek nagyon nagy szerepe van, de a genomnak, például az emberi genomnak nagyon kicsi részét alkotják a gének. Tehát szóval úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon hosszú nukleinsav lánc, és azoknak egész pici szakaszai tulajdonképpen a gének, és akkor ott gyakorlatilag azok meghatároznak fehérjéket. Először azt gondolták, hogy csak ezek határoznak meg fehérjéket, de gyakorlatilag valóban így is van. Rájöttek arra, hogy a pontos mechanizmusát is már nagyrészt azért ismerték, mire ezt felderítették, de az, hogy a magáról a DNS-ről átíródik egy messenger RNS-nek nevezett RNS struktúrára egy másolat a génről, abból bizonyos dolgok kivágódnak, aztán eljut ez gyakorlatilag a sejtnek egy másik része, ahol átíródik fehérjébe. És akkor a fehérjénk így keletkeznek gyakorlatilag. Aztán rájöttek, hogy egyrészt egy ilyen génről nem csak egy fehérje tud átíródni, hanem különböző variációk vannak. Van olyan génünk, amiről 5-6 féle fehérje is képződik, sőt olyan, hogy az 5-6 fehérjének a funkcióban nem is biztos, hogy van köze egymáshoz. Aztán rájöttek arra is, hogy gyakorlatilag képződnek olyan RNS-ek, amikből nem képződnek fehérjék, hanem azok elkezdenek szabályozni dolgokat. Tehát visszamennek a DNS-re, ott szabályoznak dolgokat, egy csomó funkciója van az RNS-eknek. És itt ennél a cikknél is ezt vizsgálgatva rájöttünk, hogy ennek az NDX-nek nagy szerepe van ebbe a... Tehát valahogy közel vannak a genomon ezekhez a kicsi RNS-ekhez, amik tulajdonképpen a génszabályzásokban, meg egyebben szerepet játszik. Ez volt az egyik gondolatunk. A másik gondolatunk az, a virágzás kapcsán az volt, hogy a virágzás a növények életében ez egy olyan szakasz, amikor ugye egymást megporozzák, tehát gyakorlatilag a génjeiket átadják egy másik növénynek. Ez egy olyan pillanat, amikor bizonyos szempontból nyitottá válnak. Tehát azt mondhatom, akkor gyakorlatilag a vírusok ekkor tudják legjobban támadni a növényeket. És azt gondoljuk, hogy az NDX-nek ezekkel a vírusok ellen védekezésben van szerepe. Tehát ez az, hogy, hogy olyan géneket mozgat meg, ami a virágzással kapcsolatosak, hogy most melyik mozgatja meg melyiket, ez egy eldöntendő kérdés, igazából erre nem tudom a választ, de az biztos, hogy valahogy a virális védekezéshez köze van. És ez azért érdekes, mert ez egy növény. Ugye az evolúció során nagyon korán elváltak egymástól a növények, meg az állatvilág. Ez több mint 1000 millió évvel ezelőtt elváltak, és ezek a jelenségek, mint az erdlop, stb. Mind a kettővel a növényben is megvan, az állatvilágban is megvan, tehát ez látszik, hogy nagyon régi dolog. Szóval igazából onnan indultunk el, hogy az villanyozott fel bennünket, hogy kerestünk egy olyan tényezőt, ami szabályozhatja az erdlopokat. És ez egy olyan cikk volt, ami nagyon szépen logikusan volt felépítve, de utóbb kiderült, hogy igazából téves követ.
Ez a science-es cikk, ami elindította az
önéptikét is. Sok-sok próbálkozás volt, tehát tulajdonképpen nem úgy volt, hogy nekiálltunk, feltaláltuk az NDX-et, és akkor utána a végén megjelent egy cikk a Nature Communications-be, hanem ez egy elég küzdelmes dolog volt. Azt mondom, ez 7 évig tartott, mire a végére értünk. Lehet, hogy okosabbak vagyunk, akkor lehet, hogy hamarabb is meg tudtuk volna ezt érni, de nekünk ez 7 évig tartott.
Bárha jól tudom, néha annak beigazolódása is, hogy valami nem működik is, az is nagy felfedezés, vagy hogy...
Így van. Igazából ugye, a tudományos világ olyan kicsit, mint a hétköznapi világ, hogy a szenzációkra vadászik, és hogyha egy negatív eredmény van, azt nem értékel, ugye a tudományos világ sem, pedig jelentősége sokszor ugyanakkora, mint a pozitív szenzációnak.
Ugye jól emlékszem, hogy ha ilyen idővonalban vizsgálom ezt, hogy 7 év volt, ezt mondta, és hogy 3,5 év után jöttek rá, hogy nem is az, hogy rosszul ülnek a lovon, hogyha így összefoglaltam, hogy rossz lovon ülünk.
Hát igen.
Vagy ez egy jó kifejezése.
Igen.
És hogy lehet, hogy az odáig terjedő 3,5 év, amikor újra és újra nem igazolódik be, az gondolom olyan, hogy is mondjam, könnyen elveheti egy idő után az ember kedvét, és aztán jön egy felvillanyozó pillanat, amikor meg újra feltöltődik, és nem tudom, inspiráltá válik. Szóval, hogy...
Igen. Tulajdonképpen ez vita is volt egy kicsit, én kezdetben kicsit szkeptikus voltam ezzel az egész témakörrel, mert ha most ugye az eredeti szerzők, azok egyetlen egy helyen, a genomon egyetlen egy ilyen virágzó génen egy bizonyos szabályozásba mondták azt, hogy az erlopnak valószínűleg szerepe van, és hogy ezt az NDX irányítja ezt a folyamatot. Ugye ők is a szenzációt keresték, mert aztán a cikk címében már az egész növényre vonatkoztatták azt, hogy az NDX a szabályozza az erlopot. Pedig ők tulajdonképpen nem bizonyították, ők egy helyen bizonyították, hogy az a sok ezer erlop, ami, sőt, tulajdonképpen az emberi genomon sok tízezer erlop van egyidejűleg, ők egyetlen egy helyen bizonyították azt, hogy ott az NDX-el valahogy ez együttműködik. És ez alapján kijelentették azt, hogy... És valószínűleg ezt a science is jobban szerette, mert akkor ugye itt most van egy cikk, ami megmondja, hogy hogyan szabályozódik az erlop, és mi arra gondoltunk, hogy ez lehet, hogy az embereknél is van valami hasonló fehérje, sőt, tulajdonképpen ez valószínűleg biztos is, csak még mi ezt nem találtunk, és arra reménykedtünk, hogy ennek valami távoli rokonát, ennek az NDX fehérjének talán megtaláljuk az embernél is. És akkor ez messze vezethet, mert mondom, ugye ezt azzal kezdtem, hogy bizonyos betegségekben az erlop felhomozódása az jellemző. Az, hogy oka-e annak a betegségnek, vagy hozzájárul ahhoz, azt nem tudjuk, de sok esetben valószínűleg hozzájárul. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy génnek a közepén van egy ilyen plusz struktúra, aminek nem való oda. Hogyha amikor átíródik, az olyan kicsit úgy történik az átíródás a génnek, hogy egy ilyen cipzásszerű struktúra rákapcsolódik, szétnyitja eleve a kettős hélixet, és így megy rajta végig cipzásszerűen, és előállítja az RNS-t. Na most, hogyha ebbe ilyen struktúrák belemennek, akkor valószínűleg az zavarja a génnek az átirodását. Tehát, hogyha nagyon sok van, az valószínűleg alapvető fontosságú struktúráknak a működését gátulja. És mivel nagyon régóta megvan, az evolúció az van, hogyha valami folyamat tulajdonképpen káros valamilyen szempontból, arra az evolúcióban a hosszú idő alatt kialakul egy olyan mechanizmus, ami ezt megpróbálja orvosolni, ezt reparálni. És itt is vannak tulajdonképpen az ismertek olyan gének, amik próbálják szabályozni, tehát tudják is a kutatók, hogy vannak ilyen gének, amik az erlopoknak a számát, szerkezetét, azt szabályozza. Tehát vannak például, hogy a topoizomráz gének, azok elvágják bizonyos helyeken a DNS szálat, és akkor így gyakorlatilag kicsavarva újra kijavítják gyakorlatilag a DNS-t. És ezek a folyamatok nagyon jellemzőek gyakorlatilag a rákos folyamatoktól elkezdve mindenhol előfordulnak ezek, hogy a gén az valamilyen módon sérül, vagy olyan szerkezetek vannak rajta, ami a működését akadályozza, és akkor erre vannak mechanizmusok, amik ezt reparálják.
Most azért a fejemben, hogy eljött egy pont, amikor ezt már szerették volna publikálni, ráadásul így többen vannak, és mondjuk gondolom, hogy egyfajta közös megegyezés kell, hogy akkor eljött az idő, valahogy így képzelni.
Hát ez a közös megegyezés általában a csapatvezetőnek a döntése. Általában megkérdez bennünket, és a véleményünket is szokták, de ugye ez egy ilyen csapatban mindenképpen kell egy vezető, aki egyrészt legjobban ért az adott területhez. Székvölgyi Lóránd Franciaországban volt évekig egy neves kutatóintézetben, ott nagyon sokat tanult arról, hogy hogyan, tehát a komoly kutatás hogyan megy. Tehát azért fontos az, hogy a fiatalok menjenek ki külföldre, nyugatra, kutatóintézetbe, aki kutatással akar, hogy menjen ki oda, ott se lesz kolbászból a kerítés, tehát ott se lesz olyan egyszerű a dolog, de legalább megtanulja az ember. Itt Magyarországon, mivel hogy mi ettől a színvonaltól nagyon messze vagyunk Magyarországon, itt nem lehet akárhol megtanulni ezeket a dolgokat. Ez tényleg okos az, hogyha a fiatalon kimegy az ember egyrészt a nyelvet is megtanulja, másrészt meg azokat a technikákat, azt a munkamorált, ami ehhez kell, azt ott lehet megtanulni.
Ugye erre egy kicsit, bocsánat, rákapcsolódva, hogy ugye itt emlegette, hogy ebben a kutatásban is volt egy, hát nem is tudom, kulcsszereplő, de egy szereplő, aki ugye ott friss erőként érkezett, a növénybiológus.
Igen, Mosolygó Ágnes.
Bocsánat, a nevét, Mosolygó Ágnes. Szóval, hogy mit gondol ebben, például konkrétan ebben a kutatásban, de alapvetően a kutatásokban ez a fajta frissesség kell-e, milyen hatással szokott lenni általában erre?
Persze, hát a kutatás az nem magányosok sportágat, tehát ezt csoportba kell csinálni, és a csoport egyrészt az mindig pályakezdőkből áll, akik tanulják gyakorlatilag a dolgokat. Mindenki hoz új gondolatokat egy dologba, és hát ugye együtt tanuljuk, a kudarcokból tanuljuk igazából meg, hogy merre kell lenni. Igazából manapság már nincs olyan, hogy magányos kutató. Tehát természettudományban ez lehetetlen. És nem csak, hogy nincs magányos kutató, hanem tudományterületek kapcsolnak egymáshoz, csoportok kapcsolnak egymáshoz. Ebben a cikkben például az volt a nagy dolog, hogy ebben az újságban úgy tudtunk eladni egy cikket, hogy csak magyar szerzője van. A csapatnak a másik része az a Gödöllői Egyetemről volt, ők is növénybiológusok voltak. Én hozzáteszem, hogy nálunk Mosolygó Ági volt a növénybiológus, nálunk még gyakorlatilag a biológusok se voltak növénybiológusok, tehát a Székvégyi Lóránt is gyakorlatilag ő maga mondta, hogy ő, neki ez nem szakterülete, pedig ugye biológusként végzett, nagyon jó kis biológus, de ugye magához a növényekhez nem értett, és a Gödöllői Egyetemen lévő munkatársak, azok hoztak bele egy olyan szemléletet, ami tényleg a növényekhez is kapcsolódik, meg Mosolygó Ági hozott be. Egyébként az egyetemen azért van egy-két olyan világszínvonalú kutató, azt kell mondjam, aki, de sajnos nagyon kevesen vannak. Tulajdonképpen tudok is sorolni egy-kettőt. Ugye, talán a Balla fivérek, az egyik ugye a Balla György, aki a kuratóriumi tagja, illetve a közvetlen főnököm a Balla József, aki nefrológus is egyben, ők az érelmeszesedésben tényleg világra szóló eredményeket értek el. Ez bátran kijelenthetem, akkor szintén a kuratórium tagja az Édes István, aki kardiológiában nagyon-nagyon komoly, aztán az immunológiában Szekanet Zoltán professzorék, Szücs Gabriela professzornő, És hát ugye természettudományos területeken is van, például a Sramko Gábor egy fiatal ember, aki növényekkel foglalkozik, őnek is elég komoly eredményei vannak, vagy itt volt a Trócsányi Zoltán, aki fizikusként volt az egyetemen, sajnos elment, pedig ő csúcskutató volt, ő tényleg világra szóló eredményei voltak. Vagy ott van Nagy Péter, aki vegyész, sajnos olyan sokat nem tudok felsorolni, mert nincs olyan sok, de ezek mind csapatba kutatnak. És nagyon-nagyon sok múlik a csapatok, még olyan kevés szerepet játszó embereken is, akik akár adminisztrációval foglalkoznak, mert ugye mindent papírozni kell, magát a kutatásokhoz, az elszámolásokat valakinek meg kell csinálni, és azok is nagyon fontos szereplők, azt kell mondjam. Hát a mi területünkön a kulcs szerepe van, azok, akik a tényleges kísérleteket végzik. Az iszonyatos nagy tapasztalat kell, nagy tudás kell, és szerencsére nálunk dolgozik, ő is szerzője volt a cikknek, az egyik legjobb ilyen biológiában, a kutatólaborban kísérletet végző szakembernek, ez a Nagy Éva.
Az, hogyha itt a Mosolygó Ágnes kapcsán került elő leginkább az új generáció, de ha csak úgy vizsgálom, hogy olyanok, akik nem olyan régen foglalkoznak a tudománnyal, mint ön, mennyire érez mentori feladatkört, vagy hogy egyébként fontos ez ön szerint, hogy azok, akik már régebb óta a pályán vannak, segítsék azokat, akik?
Hát azt gondolom, hogy ez alapvető. Tulajdonképpen az egyetemnek is van egy ilyen igénye, gyakorlatilag a vezető kutatóktól elvárás is, hogy PhD hallgatói legyenek, meg ilyen fiatalokat külön foglalkozunk. Sajnos olyanok a mai viszonyok, főleg amiatt, hogy hát egy kutatónak is meg kell élnie, hogy az igazán tehetséges hallgatókat nehéz bent tartani az egyetemen. Kevés a PhD hallgató. Tehát mondjuk ebbe is nagyon különbözik, mert tehát olvastam egyszer, hogy a Harvard Egyetemen hát meghirdettek egy PhD állást, és arra ilyen 10 000 jelentkező volt. Nálam meg úgy kell fogdosni a PhD hallgatókat. Ez sok szempontból nagyon rossz, de megérthető, mert ugye egy PhD hallgató az akkor lesz PhD hallgató, amikor elvégezte az egyetemet. Na most olyan jó anyagi körülmények közé nem fog kerülni. Tehát, hogyha nincs kitartása az élet más területén, nem csak a tudomány területén, akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz.
Akkor, ha meg kellene fogalmazni annak, aki esetleg most gondolkodik azon, hogy a kutatói életpályára lépjen, akkor az egyik legfontosabb skill a kitartás?
Igen. Tehát egyértelműen a kitartás, a kíváncsiság, a tudományos érdeklődés. Tehát, hogyha anyagi karrierre vágyik, akkor felejtse el a tudományos munkát.
És ön számára, mert nyilván így lehet, és nem az ő, mármint az új generáció nevében megfogalmazni, de ön számára mi a legizgalmasabb, vagy inkább talán úgy kérdezem, hogy a legnagyobb előnye, ajándéka a kutatói életpályának, amit ön kapott magától a kutatástól, vagy kutatásoktól?
Hát az igazság, hogy az ember egy ilyen nagyon érdekes dolgot megért, az egy ilyen heuréka pillanat, egy ilyen izgalmas dolog gyakorlatilag. Tényleg a genetikában nagyon sok izgalmas. Én, mint igazából a matematikához közelebb álló embernek a genetikával rengeteg olyan élményem volt, ami gyerekkorom óta olvastam dolgokat a genetikáról, és mindig olyan misztikus dolog volt. És azzal szembesülni, hogy matematikai eszközökkel lehet bizonyítani olyan dolgokat, amit mondjuk Darwin például mindenféle matematikai eszköz nélkül kimondott az evolúcióval kapcsolatosan, ez valami elképesztően izgalmas dolog, hogy hát ez igaz. És nagyon sok mindent megért az ember az evolúció kapcsán egyébként. Tehát ez különösen izgató dolog. Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag ez a tudományos izgalom az, ami az emberben az érdeklődést bent tartja ezzel a terület iránt.
És most még mi iránt van érdeklődés? Mert úgy sejtem, például ezzel a cikkel nyilvánvalóan nem zárult le semmi, hiszen úgy is fogalmazott, hogy további kérdéseket nyitom, meg gondolom valahol egy ponton le kellett zárni, vagy legalábbis annyira lezárni, hogy megírható legyen egy cikk, de hogy biztos vagyok benne, hogy sok üreg nyílt meg, amiben lehetne mélyedni.
Igen, hát ezt a témát ezt szeretnénk folytatni. Igazából ugye itt a nagyját azt mi vittük végig, de a gödöllői csapat nagyon sokat közreműködött is. Van bennénk egy ilyen viszonzási hajlandóság, hogy jó lenne egyrészt továbbvinni, és egy olyan cikket írni, amiben meg ők az első szerzők, és mi vagyunk középen. Tehát ez egy korrekt dolog lenne, azt gondolom. Meg egyébként is nagyon jó kutatók, a Csorba Tibor és a munkatársai, úgyhogy szívesen dolgozunk velük. Amivel most mi foglalkozunk, az szintén ELLUP-hoz kapcsolódik részben. egy nagyon súlyos neurodegeneratív betegséggel kapcsán foglalkozunk az árlopnak a szerepével. Ez az ALS. Nem tudom, ez biztos hallott. Most az elmúlt hónapokban ez ugye napirenden volt, mert ez a Karsai Dániel jogász is ebbe a ritka betegségbe szenved. És az a sejtésünk, hogy az árlopoknak van szerepe az ALS-ben. Igazából az ALS egy borzasztó összetett betegség, nagyon érdekes. Gyakorlatilag azok a sejtek, amik érintettek, ezek a neuromotoros sejtek, amik gyakorlatilag az izmokat mozgatják, az agyban indulnak el, gerincellőn keresztül gyakorlatilag egészen az izmokig lemennek, és az izmokat az irányítja. Ezek a sejtek ebben a betegségben teljesen megborulnak. Minden funkcióik is. Igazából az teszi nehézé gyakorlatilag, hogy rengeteget tudnak arról, hogy mi minden borul meg, gyakorlatilag minden fontos folyamatok megborul, de nem tudják, hogy mi az iniciálé, tehát mi az, ami elindítja a folyamatot. Mert egyrészt nagyon nehéz vizsgálni, mert hát ugye egy élő emberrel nem lehet kísérletezni nyilvánvaló, tehát főleg ilyen sejteket, tehát mondjuk vért lehet tőle venni, de idegsejteket, az nagyon nehéz venni tőle. A másik meg annyira összetett a betegség, hogy nem lehet tudni. Igazából genetikailag vizsgálták, rengeteg gén felmerült, de mindegyik csak ilyen pár százalékban. És nem tudják mihez kötni. Tehát egyelőre eléggé megoldatlan. Felmerült, hogy esetleg az árlopoknak szerepe van, úgyhogy most ezzel foglalkozunk.
És talán így zárkérdésként, hogy akkor pont ezért, hogy mondjuk hát nem kívánom, hogy 7 év legyen, vagy nem tudom, hogy kívánjam-e, hogy 7 év legyen, de hogy mondjuk 7 évre előrevetítve mi az, amit kívánna ön magának, hogy kitartást, vagy hát, mi kell ehhez?
A kutatás az kitartás kell, úgyhogy én ezt úgy külön nem szoktam kívánni magamnak, úgyhogy ám abba hagytam volna, hogyha ha nincs meg ez a kitartás bennem. Tényleg ez egy a kutató létben egyfajta ilyen őrültség, mazohizmus, hogy az ember úgy kutat, hogy csak a szellemi izgalomért gyakorlatilag.
Ezt kinevezem végszónak. Nagyon szépen köszönöm, és sok erőt kívánok.
Én köszönöm szépen.
Karányi Zsolt biostatisztikusnak, bioinformatikusnak köszönjük szépen. Ha a kutató más munkáira is kíváncsi vagy, szívesen olvasná a díjazott tudományos publikációit, akkor ajánljuk a könyvtárunk által életre hívott Tudóstér adatbázisát. Ennek linkje tudostér.idea.unideb.hu. Itt keresse rá bátran Karányi Zsolt nevére, és már is elmélyedhet munkásságában. Az Audmax podcastben pedig hamarosan további publikációs díjazottakkal és a velük folytatott beszélgetéssel találkozhat. Addig is a műsort készítő Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár nevében minden jót kívánunk! Audmax.